Okay.
Szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit, az igazság, egy kicsit zavarba vagyok, mert így pulpitus mögül még soha nem kellett itt senkivel beszélni. De hogy a... körülbelül annyira vagyok zavarva, mint annak idején, egy pár hónappal ezelőtt, amikor elkezdtem az NIF-ben dolgozni, és örömmel tapasztaltam, hogy egy régi ismerőshöz, a bajnok Kristófhoz kerülök egy szobába, és akkor azt mondja, hogy ú, de jó, hogy jöttél, Sanyi, akkor foglalkozzál Anziből el. Hogy mondod, kérlek? Anziből. Ó, hát itt kezdődött a veszőfutás, tehát egy kicsit úgy éreztem, ez nem lesz egy könnyű menet. Szóval erről fogok most itt megpróbálni beszélni, hogy mire jutottam a felderítésben az Anzi Budával kapcsolatban, és kedvet csinálni másoknak is ahhoz, hogy nem kell ettől megijedni, és hát ha az előadás végére így mások is kedvet kapnak hozzá, és akkor vágjunk is bele. A probléma a legtöbb nagy intézménynél növekszik a felhasználószám, ebből eredően, de nem csak a felhasználó számuk, nyilván ennél az igényeik sokkal jobban nőnek a felhasználóknak, de hogy ezzel párhuzamosan nyilván nő az őket kiszolgáló IT infrastruktúra, ugyanakkor a humán erőforrás, ami ez az IT infrastruktúrához hozzá van rendelve, az nem kifejezetten szokott így nőni, mert ugye új ember felvételére soha nincs pénz, habár pályázatból nagyon sok új vasat tudunk így vásárolni. És ebben a szituációban mi lehet az egyik megoldás? Az egyik megoldás, hogy megpróbálunk standardizálni. Standardizáljuk a szolgáltatásainkat, azt mondjuk, hogy csak olyan típusú szolgáltatást tudunk adni, ami ilyen paraméterekkel fog bírni. Ha te ezt elfogadod és használod, örülünk neki, ha nem tudod elfogadni, mert más vagy több igényed van, akkor nem tudunk neked segíteni. Nyilván a saját életünket, az üzemeltetők a saját életét is igyekeznek egy kicsit így egyszerűsíteni, server policy-kat próbálnak bevezetni, nem fogunk akármit üzemeltetni, és akárhogy igyekszünk ezt is standardizálni. És ha ilyen jól standardizálunk egy csomó dolgot, akkor a standard dolgokat viszonylag jól lehet automatizálni, tehát a konfigurációjukat jól lehet menedzselni. Ennek az első ilyen lépése vagy megoldása az, amikor a rendszergazdák shell scripteket kezdenek el írogatni, és ezekkel a nagyon jól sikerült shell scriptjeikkel elkezdik menedzselni az infrastruktúrát. A mindenféle mágiát végre lehet hajtani ezekkel, de egy idő után sajnos eljutunk abba az állapotba a shell scripteknél is, hogy tényleg túl sok az eszköz, és hogy éppen melyik shell scriptet melyik eszközön futtattuk le, milyen eredményt kaptunk vele, és egyébként ez a varázslás így hogy is működik. Egy idő után elfogy az embernek a fejében a kapacitás, és ezt már nem tudja követni. Erre találtak ki megoldásokat, konfiguráció menedzselő eszközöket, nem új keletű a dolog, ez már 1993-ban is egy élő ilyen probléma volt. Az egyik ilyen fizikai kutatásokban részt véve, neki volt a dolga, hogy a többieknek a PC-it vagy a munkaállomásait egy karban tartsa, de általában a fizikusok is, mint mindenki más, jó, eléggé lusta, és akkor nem akarunk mindig mindenhez belépni, meg mindennel foglalkozni, így aztán azt mondta, hogy ír egy jó kis programocskát, egy keretrendszert, ami segíti őt abban, hogy ezt a feladatot elvégezze, CF Engine-nek hívják, ma is létezik egy működő ilyen megoldás. De felírtam egy pár ilyen ma elérhető konfiguráció menedzselő eszközt, ezek open source megoldások, de természetesen minden nagy gyártónak van a sajátja, amit így a saját termékeihez ad. Nyilván ezeknek a hátránya, hogy pénzbe kerül, és általában arra van optimalizálva, hogy a saját szoftvereit, eszközeit próbálja így menedzselgetni. A Puppet vagy a Salt, lehet, hogy többek ismerik és használták is. Én most az Anziből fogok egy pár szót így beszélni. Ez a legújabb ilyen konfiguráció menedzselő eszköz, 2012-es a kibocsátása. Az, hogy miért az Anziből választotta az NIF, arról egy pár gondolatot, azon túl, hogy ez a legújabb. Az első és talán legfontosabb eleme ennek a megoldásnak az, hogy nincs kliens program a menedzselt gépeken. Tehát nem kell a menedzselt gépre telepítenünk semmilyen ügynök programot, és azt az ügynök programot nem kell felokosítanunk, hogy egyébként velünk szóba álljon, ha mi menedzselni akarjuk a gépet. Egy SSH kapcsolatra van szükségünk, arról a PC-ről, amiről egyébként az univerzumot próbáljuk meg így kontrollálni. Alapvetően a Unix-Linux környezetben működik, tehát ha valaki Windows megoldásokat szeretne menedzselni, akkor lehet, hogy neki nem az Ansible a jó megoldás. A következő ilyen ok, amiért az Ansible-t választottuk, hogy sok modulja van. Az Ansible-ben a modulok azok, amik megvalósítják végülis az Ansible-nek az erejét, a működését. Ezekben vannak leírva azok a logikák, amikkel képesek vagyunk az ellenfél oldalon azt a szolgáltatást, eszközt, bármilyen parancsot kiadni, amire nekünk vágyunk van. Felírtam ide kettőt, az egyik például a copy modul, arra való, hogy a mi control gépünkön lévő ilyen forrás fájlt fel tudjuk tölteni a távoli gépre, vagy a file modul, az többek között azt is meg lehet vele csinálni, hogy jogosultságait beállítjuk ennek a feltöltött ilyen file modulnak. Tegnap még 160 modulja volt az Ansible-nek, de lehet, hogy ma már így ennél több van. Az igazság, ezt egy viszonylag gyorsan fejlődő alkalmazás. A GitHubon van a forráskódja, a Pythonos ilyen GitHubos alkalmazások között általában az első 5-ben van így aktivitás szempontjából, tehát viszonylag gyorsan fejlesztik. Sokan fejlesztik, ez meg is látszik mondjuk a kiadási gyakoriságban, 2 hónaponként van új release, amit kiadnak. Ennek van egy olyan következménye, hogy általában az észlelt ilyen hibákat, vagy nehézségeket, komplikációkat nem javítják a régebbi verzióba, hanem csak az újakban javítják, tehát ezért célszerű mindenkinek a legújabbat használni. Ha valaki egyébként a modulokról szeretne így bővebben informálódni, egy parancssal meg is nézheti a saját ilyen kontroll gépén, de egyébként a docs.ansible.com-on van egy modul menü, és ott jól lehet talózgatni ezek között, el lehet olvasni, hogy melyik mit tud. A harmadik ok, amiért mi azt mondtuk, hogy mi az Ansible-t szeretnénk, az, hogy az Ansible-nek viszonylag egyszerű a nyelvezete, az a nyelv, amin leírjuk, hogy mit szeretnénk az ellenfél gépen a túloldalon. A YAML nyelven lehet ezt leírni, mit mondtál Tamás, JAM, tehát lehet, hogy ezt lehet magyarosítani lekvárnak is, minden esetre YAML ez a nyelv, amit így használunk. Itt az van felírva csak egy pár mondatban, hogy milyen távoli gépeken fogunk így fogjuk végrehajtatni az itt leírt ilyen feladatot, az összes távoli gépen, ennek a távoli usernek a nevében sudót lehet használni, a feladatunk pedig az, hogy egy apacsot fogunk így telepíteni, az app modult használjuk, és ha telepítettük, akkor jól el is indítjuk. Első ránézésre is egy viszonylag jól olvasható szöveg, még egy agrármérnöknek is sikerülhet. Az egyszerűséget folytatva erről nem nagyon fogok beszélni, a Jinja template leíró nyelve a Pythonnak, és ebben így, szóval nem Ninja, Jinja. Ezt lehet arra használni, hogy egyébként, ha mi a távoli gépen szeretnénk a távoli gépen a templéteket telepíteni, és az ott lévő gépnek a mindenféle információjával ezeket a templéteket feltölteni, akkor ezt tudjuk használni. Nos, hát hogyha ennyire ilyen oldhatatlan vágy kelt bennünk, hogy Ansible-t használjunk, és telepítettük, akkor az első dolog, és nagyjából ez az egyetlen dolog, amit így be kell állítanunk az Ansible-nek a használatához, egy host fájlt létre kell hoznunk. Ez hasonlít arra, ami a klasszikus host file, de nem az. alapértelmezetten az LTC Anziből host létre is jön. Nekünk ebbe kell beírni azokat a távoli gépeket, amiket menedzselni szeretnénk, akármilyen kombinációba be lehet írni. Tehát, hogyha valaki csak a számokat szereti, akkor beírja az IP címet, de névvel is el lehet nevezni, csoportosítani lehet, a csoportokat csoportosítani lehet, és egyébként, ha nem a 22-es porton akarunk beszélni a távoli géppel, hanem akármelyik másikon, azt is be lehet írni. Tehát jó sokféle lehetőségünk van arra, hogy itt megmondjuk, hogy a távoli gépeket hogyan értelmezzük, és ha ezzel megvoltunk, el is kezdhetjük használni. Az Anzibőnek három szintje vagy rétege van, amiben így tudjuk használni. Ebből az első az ad-hoc parancsok, utána playbookokat is tudunk írni, és végül rólokat tudunk így definiálgatni. Az ad-hoc parancsok közül a legelső, az egyik fontos az a ping parancs, ez a ping parancs, nem az a ping parancs. Egy kicsit más csinál, alapvetően az SSH-t fogja így nekünk tesztelni, hogyha érdekel, hogy mit csinál, akkor ezt a zárójelbet tett ilyen kis kapcsolót, meg bekapcsoljuk, és akkor részletesen kapunk visszajelzést arra, hogy mi is történt így a háttérben. Hogyha ügyesek voltunk, akkor az előző dián ebbe a tesztcsoportba felvett gépünk azt mondja, hogy létezik vagy működik az SSH kapcsolat. Hogy a nyilván nem csak erre lehet használni az ad-hoc parancsokat, a modulokat meghívhatunk így ad-hoc parancsokon keresztül, és egyszerűen tudunk így egy csomó dolgot így végrehajtani. Én most csak egyet írtam ide föl, de nyilván, hogyha a csoportunk nem ebből az egyetlen gépből áll, hanem egyébként 50 gépből áll, akkor azért van ennek realitása. Akkor mondjuk, ha telepíteni szeretnénk valamit, és nem tudjuk, hogy egyébként az 50 gépünkön éppen milyen állapotban vannak a gépek, akkor meg is tudhatjuk, hogy éppen mi a verziója az adott ilyen eszköznek, mert hogyha a telepítendő szoftverünknek van valami előkövetelmény, akkor ezt jól kitaláljuk belőle. De a ad-hoc parancsoknak azért vannak korlátai, és ha mi egyébként egy több lépést szeretnénk egyszerre megvalósítani, egy komplexebb feladatot végrehajtatni, akkor létrehozunk egy playbookot. A playbooknak az elemeit itt már az előző dián így lehetett látni, ezt most csak egyetlen ilyen fájlba összemásoltam. Ezt hozzá kell tenni, hogy az Anziből alapvetően a Linux Unix rendszergazdáknak a szívének kedves, tehát parancsoros és TXT-ben kell így mindent editálgatni. Akik nem szeretik ezt az életérzést, azoknak van egy fizetős verzió az Ansible Tower, ahol így grafikus felületen lehet kattingatni, és akkor ugyanezeket a feladatokat meg lehet csinálni, habár azt hiszem az is 10 licenszig így, vagy 10 ilyen menedzsert gépig így ingyenesen használható. De minden esetre, hogyha létrehozunk egy ilyen playbookot, akkor ebben egy jól irányzott Ansible playbook parancsal lefuttathatjuk, vagy végrehajtathatjuk a távoli gépen ezt a nagyon egyszerű kis playbookokat, és akkor visszakapunk jelzéseket arról, hogy igen, az alpacsot telepítette, feltöltötte az index HTML-t, és egyébként ennek be is állította a jogait, és hát ugye, azért ennek örülünk. Ez egy jó dolog, az informatika időnként csodálatos, főleg amikor sikerül valami. De nem állunk meg. A harmadik szintre is el tudunk jutni. Ezen a harmadik szinten bevezetjük a róloknak a rétegét, amikor azt mondjuk, hogy a playbookunkat nem tudjuk a végtelenségig tágítani, tehát egyetlen playbookban nem tudunk mindent beleírni, vagy nem akarunk mindent beleírni, mert vagy nagyon nagy lesz, és nem fogjuk érteni egy idő után, vagy egyébként nem is jó arra, hogy nem alkalmas arra, hogy egybe beírjunk valamit, vagy a másik oldalról, sokszor kéne sok gépen ugyanazt a részfeladatot végrehajtanunk, és egyébként ezt minden a playbookba be akarjuk, vagy be kellene írnunk akkor, hogyha egyetlen playbookot akarunk használni. A rólokat pont azzal a céllal, vagy a ról ilyen réteget azzal a céllal vezette be az Ansible, hogy megpróbáljuk ilyen kis építő elemeket létrehozni az Ansible-be, és ezekből az építő elemekből össze tudunk rakni egy egészen komplex ilyen feladatsort, és ezt végre tudjuk hajtatni. A rólok Nak a manifestációja az igazából egy könyvtár vagy fáj hierarchia, ezekben jól el lehet pakolgatni azokat a dolgokat, amiket végre szeretnénk hajtatni a távoli gépen. Itt egy apacsról van, vagy annak a hierarchiája így felírva. Az előbb látott ilyen kis fájlokat, meg tartalmakat ebbe a könyvtár vagy fáj hierarchiába is be tudjuk illeszteni, és akkor jóval egyszerűbb lesz az a kis playbookunk, amit futtatni szeretnénk, nagyjából ez a három sor, amit ide írtam. Nyilván, hogyha az a feladatunk, hogy azt szeretnénk, hogy a távoli gépen legyen egy CMS, és annak a CMS-nek kell egyébként még egy adatbázis szerver és a webszerver, akkor ezeket szépen egymásba lehet ágyazni, és akkor a CMS-nek a telepítéséhez, vagy a CMS-nek a konfigurálásához egyszerűen csak a CMS playbookot kell így lefuttatnunk, és egyébként akkor működni fog az egész. És persze, ha kiderül, hogy a szomszéd egyetem is ugyanezt a CMS-t használja, tehát mi már ezt nem használhatjuk, akkor gyorsan tudunk váltani úgy, hogy közben fel tudjuk használni az alap webserver modulunkat és az alap adatbázis modulunkat, mert nyilván a másik CMS is ezt szeretné használni. Az NIF-ben több feladatra használjuk, a Bootstrap például arra való, hogy az úgynevezett server policy-t implementálja, vagy kikényszerítse az induló gépeken. Most mindegyiket nem mondom el. A lényeg, hogy sokféle lehetőség benne rejlik. Ez az előadás igazából csak egy ilyen kis kevcsináló ehhez a dologhoz, hogy próbálja ki mindenki az Ansible-t, és nyilván, hogyha valaki úgy érzi, hogy kell neki némi segítség, akkor egyébként erről tájékozódhat linkeken is. Azért bátorkodtam ilyen kisbetűkkel is felírni, mert azt hiszem megkapja mindenki úgyis a szlájdokat, és akkor lehet róla másolgatni. De egyébként az NIF-ben a Frank Tamás az én mesterem, aki tanít az Ansible-vel kapcsolatban, tehát ő is biztosan sokkal részletesebben és okosabbakat tud mondani, mint én. Némi HBR dekóder azoknak, akik szeretnék így megérteni, amikor így le vannak így írva. A Jinjat azt házi feladatnak gondoltam. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, én biztos vagyok benne, hogy tömegek kaptak kedvet most már akkor ennek a használatához. Nem tudom, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Igen, tessék.
Az a kérdésem, hogy ezek a kódrészletek, illetve Facebook elérhetőek lesznek?
Kérdés, hogy a kódrészletek elérhetőek lesznek-e?
Ez, ami nyilván most itt fent van, ezt a diából ki lehet másolni. A JAM nyelvnél azt arra említem fel a figyelmet, hogy szeretném mindenkinek jelezni, hogy a szóközökre figyeljen. Láthatatlanok, de fontos dolgok. Tehát tudjuk, hogy hány szóköz van az adott sor előtt, mert akkor így, ha nem tudjuk ezt megszámolni, akkor érdekes hibákat fogunk visszakapni. Szóval a lényeg, hogy igen, tehát ezek elérhetőek, de egyébként, ha valaki ebbe bele akar vágni, akkor van itt a linkek között ez a galaxy.ansible.com, ott egészen sok és kipróbált ilyen kód van, amik között mi válogathatunk, turkálhatunk, és elvihetjük használni ezeket, hogyha olyat szeretnénk, amit még mi magunk így nem tudunk összerakni, vagy csak így azt szeretnénk megnézni, hogy mások hogy csinálták ezt.
Még további kérdés esetleg? Jó, de hát Sándorhoz lehet fordulni, ő most mindjárt tud segíteni a network shopon itt lévőknek, és akkor egyébként meg lehet tanulmányozni a dokumentációkat. Köszönjük szépen az előadást, és a jól megérdemelt könyvjutalmat. Köszönjük szépen.